Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
És itt van velünk a vonalban Dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát ugye, hogyan reagál az offshore világ a háborúra és a szankcionált Oroszországra? Ezt feszegetjük, ezt a kérdést. Az elmúlt hetekben elég sokat hallottunk európai és angolszász országokban orosz vagyonlefoglalásról, legyen szó ingatlanról, vagy hát ilyen 600 milliós szuperjachtokról. De ugye az aranyútlevelek kérdése is felmerült. Úgyhogy azt feszegetjük ma, hogy a mostani szankciókra az orosz offshore világ hogyan reagál. Készültek-e az oroszok arra, hogy veszélybe kerül a tengeren túli vagyon, a szuperjacht és a többi. Tehát van-e egy olyan kör, aki azt úgy látta, hogy mi készülődik, és akkor lehet-e olyan pénzmozgásokat vagy intézkedéseket látni, amivel mentik a pénzt?
Hát aki gyakran hallgatja a Millás reggeliben a rovatot, az emlékezhet még rá, hogy 2018-ban beszélgettünk az orosz offshore témakörről, ugyanis 2018-ban történtek már óvintézkedések Oroszországban, és akkor döntöttek arról, hogy az orosz ellenes nemzetközi szankciók miatt két különleges gazdasági övezetet hoznak létre, tulajdonképpen az offshore pénzügyi központok mintájára. Az egyik zóna keleten, míg a másik zóna nyugaton található, és mindkét helyszín megjelent egyébként már a nemzetközi köztudatban, de a keleti végén található Ruszkij szigete, az korábban már egy APEC rendezvénynek adott otthon, mármint nem az APEC-re kell gondolni, hanem az Ázsia és Óceáni Gazdasági Együttműködés Szervezetére, ez Vlagyivosztokhoz esik közel. A másik pedig a nyugati régióban található Kaliningrádi régió, ugye a korábbi foci VB követői már találkozhattak ezzel a helyszínnel, ott pedig Optyabrszki szigetét jelölték ki erre a célra. Egyébként valószínűleg az aranyember senki szigete ihlette meg őket, ugyanis a törvénykezés követően derült ki, hogy ez a sziget földrajzi szempontból nem létezik. De azért Oroszországban nem állt meg az élet egy ilyen részletkérdés miatt, úgyhogy utólag szavaztak a helyszín létrehozásáról. Úgyhogy jelen pillanatban van két különleges jogállású offshore terület Oroszországban.
No, hát akkor ugye az van, hogy kitiltják őket a SWIFT-ből, csinálnak maguknak valamit. Nem lehet elszámolni dollárba, akkor elszámolnak rubelbe. Tehát most akkor csinálnak saját offshore-t is maguknak az oroszok. De ezeknek van lehet tényleges szerepe a szankciók kapcsán? Mert hogy ugye a másik példáknál maradva, azért amikor újat kell csinálni, az elején döcöghet kissé.
Hát hivatalosan eredetileg arra szolgált ez a két orosz offshore helyszín, hogy a bűneiket megbánó orosz offshore lovagok egyfajta adóamnesztia keretében visszahozzák külföldi offshore cégeiket Oroszországba. Sokan úgy tartják emellett, hogy annak idején a Russzál nevezetű, korábban Jerseyben is székelő alumíniumgyártó cégre találták ki egyfajta menekülési útvonalként, amikor az amerikaiak szankcionálták ezt az orosz érdekeltséget. Csak érdekességképpen mondom, hogy ez a világ második legnagyobb alumíniumgyártó cégje, akik hazahoztak így Oroszországba. De ha a mostani helyzetet nézzük, akkor kiválóan alkalmas arra, hogy a külföldön rekedt orosz érdekeltségű cégeket hazahozzák. Akár még tőzsdéjegyzett cégek hazahozatalára is van lehetőség. Tehát jelen pillanatban nem is lehet új céget létrehozni ezekben az orosz offshore zónákban, hanem csak a meglévő külföldi cégeket lehet idehozni székhely áthelyezéssel. Kiregisztrálják abban az országban, ahonnan menekülni kíván, ha tudják persze, és ha ez sikerült, akkor innentől fogva korábbi szerződések továbbra is érvényben maradnak. Tehát létrehoztak egy legális kiskaput arra, hogy egy egyszerűsített eljárással haza teleportálják a veszélyben levő orosz cégeket. Mindemellett felmerült az is, hogy nem csak az orosz befektetőknek is tudnának így módon védettséget adni, hiszen sok ország elítélné a vállalkozóit, ha kiderülne, hogy Oroszországgal üzletelnek, viszont abban is bíznak, hogy ezzel az eszközzel diszkrétebben tudnak majd megjelenni ezek a külföldi vállalkozók az orosz piacon.
Uh-huh. Az offshore-nak az egyik ismérve az, hogy adóparadicsom. Akkor ez csak ilyen repatriálásra szolgál, nem adóparadicsomként?
Nem, ugyanis az orosz vezetők is úgy apostrofálták, hogy ez egy offshore ellenes stratégia része, amiben aztán persze van egy csibészes logika, hiszen ugye úgy lépünk fel az offshore ellen, hogy sajátot hozunk létre, sőt rögtön kettőt is, de tulajdonképpen ez a nemzetközi társaság ugyanúgy fog adózni, mint bármelyik másik orosz cég. Vannak bizonyos tőkejövedelmek, amelyek adómentesek, de nem feltétlenül az adóelőny, ami miatt ez érdekes lehet. Sőt, még azt is lehetővé tették, hogy orosz zászló alatt hajózzanak az itteni cégek tulajdonában álló hajók. Tehát nem vártak adóbevételeket ezektől a lépésektől, viszont egyfajta menedéket kívánnak ilyen esetben képezni. Egyébként azért is érdekes, mert Oroszországnak jelen pillanatban is hatalmas az offshore kitettsége. Ugyanis, hogyha megnézzük a külföldi befektetőknek a nemzetiségét az országba, tehát azok a cégek, amelyek befektetnek Oroszországba, hogy mely helyszíneken vannak beegyezve, akkor látható, hogy Ciprus, Luxemburg, Hollandia és a Bermudák nagyon előkelő helyen szerepelnek. És ezek között
fontos. Akkor beszéljük végig, mi van Ciprussal például, mert ugye amikor az első ilyen nagy ijedelem volt a krími háború nyomán fellépő szankciók, akkor mondták, hogy nem lehetett helyet találni a reptéren, mert az orosz oligarchák sorra menekültek oda, gyanítom, a vagyonukkal egyetemben.
Hát jelen pillanatban a külföldi kedvező adózású helyszínekhez köthető orosz cégeknek az 53%-a a ciprusi cégek tulajdonában van. Tehát azért azt lehet mondani, hogy ez egy elég komoly szám, de azért megindult Cipruson is a mozgolódás. Ha követtétek a híreket, akkor az acélmágnás Alexei Mordasov egy ciprusi cégen keresztül tartotta magánál a Frankfurt és a londoni tőzsdén is jegyzett TUI közel 30%-os részesedését, ugye bőven több mint 1 milliárd dollárt ér ez a részvénypakett, és fogta magát, és a részvényeket egy ciprusi cégből 4 nappal a szankciók bevezetése előtt eladta egy Brit Virgin szigeteken bejegyzett cégnek, úgyhogy valószínűleg vagy jól informált volt az úriember, vagy nagyon előre gondolkodott, és úgy döntött, hogy átteszi az Európai Unión kívüli helyszínre. Hozzáteszem, hogy szakmai szempontból azért nem biztos, hogy ez a legtutibb döntés volt, hiszen a Brit Virgin szigetek nem az Egyesült Királyság része, de a szuverenitása alá tartoznak, tehát saját alkotmányuk és kormányuk ellenére az Egyesült Királyság parlamentje kötelező jogi aktust alkothat rájuk nézve, tehát azért lehet, hogy lesz még ennek a történetnek folyamánya.
No, és a másik, ami így bekerült a hírekbe, ez az Arany Útlevél program, és sorra láttak a napvilágot a számok arról, hogy ebben az oroszok nagyon nagy játékosok voltak, egyébként a magyar letelepedési kötvénybizniszben is. Itt akkor, ha szankciókat hozunk, akkor ezt vissza lehet csinálni? Lehet szankcionálni azokat, akik pénzt fektettek abból, hogy megkapják egy másik ország állampolgárságát, pusztán azért, mert az jobb és több jogosultságot ad nekik, mint a saját államuknak az útlevele?
Hát ez az adott ország szabályain működik, de ugye itt érdemes megkülönböztetni a letelepedést, meg az állampolgárságot. És egyébként a letelepedésre meg az állampolgárságra is van lehetőség hagyományos eljáráson keresztül, de van lehetőség arra is, hogy úgymond egy befektetésért cserébe szerezze meg valaki egy országnak az állampolgárságát, vagy a letelepedését. Az állampolgárság azért innentől fogva egy problémás történet, hiszen ugye az sokkal nehezebb visszavonni, egy letelepedésnél azért nagyobb a mozgástere az adott államnak, viszont azért az állampolgárságnál kérdéses, de azért biztos vagyok benne, hogy ha nagyon akarnak, ezen a fronton is lehet találni egy jogi kiskaput, mondjuk arra hivatkozással, hogy valamilyen cselekménye miatt érdemtelenné vált az illető arra, és akkor megtagadja az országa az állampolgárságot tőle, de azért ez elég extrém esetekben szokott előfordulni, de hát azt lehet mondani, hogy most elég extrém helyzetek adódtak, ugyancsak az elmúlt időszakban, tehát elképzelhető, hogy lesz ilyen történet, ugyanis az Európai Parlamentben is ugye megszavaztak egy jelentést, amely felszólítja az Európai Bizottságot arra, hogy az összes ilyen európai programnak a megszüntetésére dolgozzon ki egy javaslatot, tehát az a terv, hogy az Európai Unióban befektetésért cserébe 2025-től ne legyen arra lehetőség, hogy ilyet külföldieknek biztosítanak. Ez nem jelenti azt, hogy úgymond hagyományos eljárás keretében, tehát x évi ott tartózkodás, házasság és más egyéb úton, módon erre ne lenne lehetőség, de úgymond ezeket a hagyományos programokat szeretnék kivezetni, illetve már elindult az üzengetés is, mert például számos karibi ország is kínálja ezt a lehetőséget ingatlan befektetésért, állampapírok vásárlásért cserébe, és ugye az Európai Unió megüzente, hogy fejezzék be ezeket a programokat, ők visszaüzentek, hogy eszükben sincs, de azért mindenképpen léptek az ügyben, ugyanis a többség már bejelentette, hogy a továbbiakban orosz állampolgárokat nem fogadnak ezekben a programokban, illetve az Európai Unió most próbálja elérni azt, hogy azok az oroszok, akik korábban kaptak ilyen jellegű állampolgárságot vagy letelepedési engedélyt, akkor ezeket vizsgálják majd felül.
No, akkor már csak egy kérdésünk van az orosz oligarchákkal kapcsolatban, pont az a kérdéskör, amivel kezdtünk, hogy ugye nagy csinadrattával bejelentik, hogy ennek foglalták le a luxus jaktját, annak foglalták le a luxus jaktját. Ezzel mi a helyzet? Tehát, hogy e mögött van jogi alap, vagy most lefoglalták X hatóságok, az orosz tulajdonos meg perel, és akkor megütheti a bokáját az, aki ilyet csinált?
Igen, tehát itt azért a foglalás a kulcsszó, és általában maguk a szankciók nem teszik lehetővé, hogy az országok egyszerűen megszerezzék az oligarcháknak a hajóit, repülőgépeit és villáit. Tehát a vagyonelkobzási esetek büntethetőségének a bizonyítása évekbe telhet. Hogy egy példát mondjuk, az Egyesült Államok több mint 300 millió dollárt segített visszaszerezni Nigériának Sani Ambacha volt katonai diktátortól, de a lefoglalás ellenére több mint 5 évnyi pereskedést igényelt, hogy utána ezt ténylegesen el is vegyék a volt katonai diktátortól. De egyébként egy fontos kérdés ez is, ugye, hogy honnan ered a lelkesedés az orosz vagyontárgyak iránt, ugyanis ez az Egyesült Államokra vezethető vissza. Barack Obama idején elfogadták az úgynevezett Magnitsky klauzulát, ezt egyébként az Egyesült Királyságban is átvették, és ez lehetőséget biztosít arra, nem csak ilyen szankciók bevezetése esetén, hanem úgy általában is, hogy emberi jogok sérelme esetén a hatóságok befagyasszák az országok területén levő vagyonokat. Amúgy ennek a története arra nyúlik vissza, hogy 2009-ben egy orosz adójogász, Magnitsky, meghalt egy moszkvai börtönben, után kivizsgált egy orosz revizorokat érintő csalást. Senki ne gondoljon Gogol művére, hát ez nem annyira vígjáték volt, mint inkább tragédia. Ugyanis azzal vádolták meg Magnitskyt, hogy ő követte el a csalást, nem pedig a revizorok vettek részt benne, és egy amerikai jóbarátja nyomán elfogadtak egy jogszabályt az Egyesült Államokban, ami kifejezetten arról szól, hogy ezeket a vagyonokat be tudják fagyasztani. Angliában pedig a Skripal ügy adott egy lökést ennek a történetnek, ők akkor vezették be ugyanezt az úgynevezett Magnitsky klauzulát, ami lehetővé teszi, hogy foglaljanak. És ugye most a háború miatt az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Európa is bejelentette, hogy az orosz elit után próbál nyúlni, és azok, akik az inváziót segítették, az ukrán nép vagy az orosz nép rovására gazdagodtak, akkor az ő vagyonukat megpróbálják befagyasztani.
Na de ez jogszerű, Csaba, mert arra gondolok, hogy én így vagy úgy megkérdőjelezhető, vagy kevésbé megkérdőjelezhető módszerekkel, de meggazdagodom. Aztán fordul a világpolitika, és hirtelen párja leszek olyan emberből, akit addig mondjuk, ha nem is megbecsül, de minimum elfogadott a világnak az üzleti közössége. Elkezdenek újra mutogatni rám. Hát akkor ez így hogy jön össze? Nem értem a jogi, hogy van-e ennek egyáltalán jogi, mert a befagyasztás az oké, okay, befagyasztom, amíg tisztázódik a helyzet.
Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy gyanú, uh-huh. és ez alapján megindul a foglalás. És eljön ez a pillanat, amikor azt mondják, hogy akkor védd magad, bizonyíts be, hogy amivel mi vádolunk, az nem úgy van, illetve hát nyilván a hatóságnak is be kell bizonyítani, de amíg ez az eljárás folyik, addig nem adhatod el a vagyontárgyadat, rosszabb esetben nem is használhatod. És ugye ennek az a kellemetlen következménye, hogy ezeket a vagyontárgyakat fent kell tudni tartani, ami nem kevés pénz, tehát az egyik orosz érdekeltségű jachton 96 fős személyzet volt, ott megírták a 96 fős személyzetnek, hogy akkor a továbbiakban nem tartanak igényt a szolgálataikra, de hát gondolhatjátok, hogy utána a hatóságok nem fognak 96 embert delegálni azért, hogy jó állapotban tartsák ezeket a jachtokat, elindul az állagromlás, mindenféle problémák adódnak, további fenntartási költségek keletkeznek, majd a lefoglalt vagyontárgyat kénytelenek eladni. Majd ugye ennek a helyébe pénz lép, aztán maximum utána a pénzen tudnak már pereskedni, hogy akkor azt az oligarchát megilleti a pénz, és őnek is semmi köze nem volt az ügyekhez, nem követett el bűncselekményt, és ugyanúgy a hatóságnak is be kellene bizonyítani azt, hogy akkor ez történt, és akkor sok-sok évnyi pereskedés után majd kiderül, hogy kinek volt igaza, de ettől függetlenül a foglalás már megtörtént.
Uh-huh. Arra mi a válasz, Csaba, hogy ha sikerül kimenekíteni ezeket a vagyonokat, ahogy beszéltél róla, és mondjuk hazaköltöztetni ezeket a cégeket, akkor is egy brutális veszteséget szenvednek el az árfolyamon ezek a szupergazdagok. Vagy ez mindegy, inkább azt szenvedjék el, esetenként 35-40%-os veszteséget csak legyen meg a vagyon?
Hát még mindig jobb, mint hogyha semmi nincsen. Igen. Tehát ugye elindult egy értékesítési pánik, meg biztos láttátok, vagy hallottátok a médiában is, hogy Törökország, meg az Egyesült Arab Emírségek is célpontja lett az orosz vállalkozóknak, és itt nem is feltétlenül az oligarchákra kell gondolni, hanem az arra tehetős rétegre, aki viszont meg most próbálja a meglevő pénzeit valahogy külföldön.
Hát igen,
azt is írja a hallgató, Svájc meg tártkarokkal várja a pénzt, de ez nem ilyen egyszerű, gyanítom Svájc esetében.
Nem, ezt mondd el, Csaba, légy szíves, mert igen.
Mert vannak ilyen sztereotípiák.
Orosz szempontból nézve kompromittálódott Svájc, mert majdhogy nem ők is az elsők között voltak, akik befagyasztották az orosz oligarchákhoz kapcsolódó vagyonokat. Tehát annak ellenére, hogy annak idején Svájc erről volt híres, hogy gyakorlatilag majdhogy nem mindenkivel együtt ő is reagált, és azt mondta, hogy aki szankcionált, akkor itt nincs mese, ezt azonnal befagyasztják ezt a pénzt, aztán majd lehet vitatkozni rajta. Tehát szerintem most elkerülik Svájcot, amennyire tehetik. Nyilván akinek már ott van valamilyen vagyontárgy, akkor azt nem tudja megtenni. De hát azért, ha azt látják, hogy én nem is vagyok egy oligarha, de az oligarchának befagyasztották a vagyonát, akkor nem biztos, hogy az első lépés, persze, hogy akkor oda viszem.
Törökországgal akkor kapcsolatban ugye nem csak, mondtad, nem csak az oligarchák, de az nagyon érdekes, hogy a török bankrendszer mit fog ebből profitálni, mert nagyon sokan most Törökországon keresztül csatornázzák át az üzleteket. És
Szerbia is felmerült.
Igen, Szerbia is felmerült, bár ebben a két ország közül Törökország talán egy úgymond jobb választás sok nyugati cég számára.
Hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle, illetve azért nagyon sok nyugati cég van Oroszországban, akik tulajdonképpen egy offshore cégen keresztül vannak jelen Oroszországban, tehát nem is feltétlenül tudod, hogy ahhoz a céghez kötődik az az ország, bár nyilván egy nagy márka esetében ez eléggé látványos, de ennek ellenére azért vannak még bőven, akik maradtak Oroszországon, igen, mert offshore cégen keresztül tulajdonolnak. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz ennek a kimenetele, de egyelőre még az oroszoknál is úgy tűnik, hogy nem tették meg azokat az államosítási lépéseket, amivel egy ideig karlengetés keretében fenyegetőztek, úgyhogy már meglátjuk ez belőle.
Akkor tegyük tisztába végezetül, mert nem fogy ki az elem, az oligarha kérdést is, mert hogy a hallgató dörök, hogy bezzeg, amikor az amerikaiak megtámadtak más országokat, egyetlen vagyonelkobzás sem volt, nem csak Oroszországban vannak oligarchák. az oligarha, akkor én ugye jól tudom, hogy a politika oldalvizén, vagy a politikából meggazdagodó gazdasági, vagy mit tudom én, a közös vagyomból lopó valaki lehet, ugye? És ezeket lehet szankcionálni. Most az Egyesült Államokban vannak gazdag emberek, de azok nem azért lettek gazdagok, mert fejték a közös tehenet.
Hát ugye ez az oligarha, ez inkább zsurnalizmus lett az elmúlt időszakban. Ugye eredetileg az ókori görögöktől ered a kifejezés, és arra utal, hogy ez a kevesebb.
Igen, ez a tartományúr, azt hiszem valami ilyesmi volt.
Talán Arisztotelészhez kötődik a kifejezés, és igazából jelen pillanatban úgymond azoknak az uralmát jelenti, akik nem az érdemeik, hanem a vagyonuk miatt kerültek hatalomba. De hogyha akár Oroszország, akár Egyesült Államok, vagy bármilyen más ország viszonylatában nézzük, akkor ilyen például az oligarha, akire többen mondják azt, hogy oligarha. Tehát nehéz azért ezt a kategóriát így pontosan belőni, nincs erre exakt definíció, adójogszabályokban se fogod megtalálni, hogy ki minősül oligarchának, és innentől fogva milyen adózási szabályok vonatkoznak rá. De igazából a média hatására nagyhatalmú üzletembereket szoktak ebbe a kategóriába sorolni.
Hát akkor vannak oligarchák, az Egyesült Államokban is vannak.
Igen, bár azért, bocsánat, mégis az oligarcha definícióban mindig valahogy benne van, hogy hát egy demokratikus társadalom képtelen lenne arra, hogy egy oligarchát kitermeljen, míg mondjuk egy kevésbé demokratikus ország, aki deficittel küzdik ezen a területen, sokkal inkább alkalmas arra, hogy létrehozzon oligarchát.
Hát itt van például a Szaúd-Arábia, ugye oligarchia, és ott van ez a kb. 2000 tagú csoport, aki birtokolja a hatalmat. Ez a kis királyok, földesurak, tartományuraknak a modern megfelelői. Úgyhogy valószínűleg a 20. században ez a kifejezés azért tényleg ezzel bővítendő, amit a kevesek hatalma arisztotelészi kifejezés eredetileg jelentett. Oké, hát Csaba, köszönjük szépen az információkat, innen folytatjuk, lesz még mit beszélni erről szerintem, akár Szerbia, akár Törökország szerepéről ebben az ügyben. Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot!
Én is köszönöm, nektek is, sziasztok!
Dr. Magyar Csabával beszélgettünk, ő a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.